hallgató. Tisztelet az édesanyáknak konferencia. Dr. Benda József szocializációkutató társadalompedagógus előadását hallják a főállású anyaságról.
Most átadjuk a szót Dr. Benda Józsefnek, szocializációkutató társadalompedagógus, aki az elmúlt egy-két évben nagyon sokat foglalkozott ezzel a témával, nagyon sok műhelyt szervezett, nagyon sok előadást tartott, úgyhogy azért is hívtuk meg, mert neki tudjuk, hogy nagyon sok fontos gondolata van erről a témáról, és akkor megkérjük, hogy tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagy megtiszteltetés a számunkra, hogy részt vehetünk ezen a konferencián. Köszönjük szépen. Azzal kezdeném, hogy egy kicsit bemutatom a csoportot, akikkel két éve együtt dolgozunk. A nevünk Összefogás a Gyermek és Családbarát Magyarországért, és úgy jött létre ez a csoport, hogy 3 évvel ezelőtt neveléskutatóként írtam egy könyvet, aminek a felső sarokban lehet látni a borítóját, a Szakadék szélén címmel, amiben azt a folyamatot sikerült észrevenni, feltárni, ami Demény professzor úr is szóvá tette a sürgetést, hogy itt egy óriási demográfiai válságnak vagyunk, már nem az előszobájában, hanem már megkezdődött ez, és hogyha nem cselekszünk radikálisan, koncepciózusan és sürgősen, akkor Magyarországot kivezetjük a történelemből. Ez a könyv egy konferencián került bemutatásra, és ezt követően a Barankovics Alapítvány támogatásával, köszönjük szépen Mészáros úrnak, indult el ez a konferencia és workshop sorozat. Azért mutatom be a képet, hogy nekem is 3 gyermekem van. A konferencia és workshop sorozatnak a résztvevőinek a száma, ez 300 körül van. Ez egy elég durva szám, olyan hihetetlennek hangzik. Azok, akik valamilyen szinten néhányszor részt vettek a munkánkban különböző mértékig, azoknak a számát tartalmazza. És az, amit most szeretnék bemutatni ezen a konferencián, ez a hivatásos szülők program, hogy egy új nevet is én is bevezessek, vagy itt elmondjak, amelyiket 31 szerző jegyez. Tehát ezt tessék komolyan venni, ez nem az én tervem, nem az én javaslataim, hanem 2 éves munkánknak az eredménye. Az első verzió az 1 évvel ezelőtt készült el, pontosan tavaly márciusban. Ezt követően most már, ahogy látható, a 6-4-es verziónál vagyunk. Folyamatosan javítottuk a beérkező vélemények, tulajdonképpen mondhatom azt, hogy egy szakértői, hosszadalmas szakértői vita alapján. Itt a teremben vagyunk körülbelül 20-an, akik részt vettek ennek a munkának a megalkotásában. Többek között Demény professzor úrnak a gondolatait, javaslatait is belefoglaltuk. Azért nem vetítem ki a neveket, mert ez még annyira friss anyag, most fejeztük be az elmúlt napokban, és még nincs leegyeztetve minden szerzővel. Tehát ez egy hosszadalmas dolog, egészen más, amikor az ember maga egyedül alkot valamit, vagy pedig egy ilyen hatalmas szervező munkát végez mellette. Az volt az alcímünk, hogy az édesanyák többet érdemelnek. Miért gondoljuk ezt, hogy ez egy fontos kérdés? Tulajdonképpen évek óta, lehet mondani inkább évtizedek óta, nagyon sokan megfogalmazzák, hogy egy olyan többszörös teher alatt vannak az édesanyák, amikben igen kevesen tudnak akár a saját megelégedésükre, vagy ahogy Gyurkó Katalin említette, a gyermekek megelégedésére, ugye mást jelent azt, hogyha magunkról beszélünk, és hogyha a gyermekeink felől nézzük, eleget tenni. Most én itt csak a magyar vonatkozásokat mutatom be. Nemzetközi trendről van szó, de itt abban vagyunk úttörők, hogy nálunk az elsők között történt meg az, hogy gyakorlatilag az 50-es évektől beterelték az édesanyákat munkahelyekre. A korábban 25%-os női foglalkoztatottság 20 év alatt 75%-ra emelkedett. 70-es évekre meghaladta az uniós átlagot messze. Tehát tulajdonképpen az édesanyákat kivezették a családokból, leépítették a családnak számos funkcióját, aminek ma már nem képes megfelelni, és egy jól működő, évszázadok óta jól működő társadalmi alrendszernek esett neki tulajdonképpen a modern ipar, vagy Magyarországon az államosítás. Egy olyan munkavállalási kényszer helyzet alakult ki, aminek nem lehetett nem eleget tenni, és mindezt a nők felszabadítása című ideológiával adták el, hogy milyen nagyszerű lesz az, hogyha a nő független, önálló, saját fizetése lesz, és nem dominál rajta a gonosz férj. Tulajdonképpen egy ilyen tudatos társadalmi folyamatot látunk, és miközben ezt a felszabadítás ideológiát hangoztatták, ugye megmaradtak azok a hagyományos női szerepek, kiegészülve egy 8 órás vagy 10 órás elfoglaltsággal, hogyha az utazást is beszámoljuk. Tehát megmaradtak a hagyományos gyermeknevelő, háztartásvezető, mos, főz, stb. Különböző ilyen funkciókat, szakácsnő és a többi mind-mind kénytelenek voltak a nők magukra venni, mint a gyengébb nem, ezt rákényszerítette tulajdonképpen egy ilyen társadalmi folyamat, aminek nem lehetett és nem is volt divat még talán a mai napig sem szembe nézni. Ez egy gazdasági kiszolgáltatottságot jelentett ezzel párhuzamosan. Azok, akik annak ellenére, hogy erre már nem voltak kedvezők a feltételek, mégis vállalták azt, hogy 3, 4 vagy több gyermeket nevelnek föl, ők az elszegényedést választották ezzel párhuzamosan. Ráadásul még kevesebb nyugdíjat is kapnak, tehát egy olyan teher került az édesanyákra, aminek sem ők nem tudtak megfelelni, és azt a munkát, amit elvégeztek, azt elbeszézték láthatatlan munkának, ugye, ezzel kifejezve azt, hogy itten van is valami, meg nincs is. Tehát gyakorlatilag a munka fogalmát ilyen módon átalakították. Az OECD vizsgálatok szerint az Európai Unióban ez az úgynevezett láthatatlan munka a GDP 30%-át termeli. Tehát, hogy ezt társadalmi szinten is most már kezdik figyelembe venni. Ez a grafikon azt mutatja, hogy a legnagyobb elszegényedési kockázata két család típusnak van, ahol két felnőtt 3 gyermeket nevel, illetve az egyedül nevelőknek a élethelyzete. Ez fejreállította az egész társadalmat, lehet azt mondani, és a következmények, a konfliktus helyzetek tömegei alakultak ki a családokban. Frusztráció, elmagányosodás, kényszerpályák, ugye ma már, ahogy professzor is említette, tudjuk az adatokból, hogy körülbelül az 50%-a a gyermekeknek csonka családban születik. Természetesen nem is születnek meg a gyermekek olyan számban, mint amire szükség volna. Óriási tömegű lelkisérülést látunk. Visszatérve a gyermekek oldaláról való vizsgálatnak, azt lehet mondani, hogy a 80-as évektől megsokszorozódott a sérült gyermekek száma az iskolákban. Én erre lettem először figyelmes, és ezt itt most elmondanám, hogy a 80-as évek elején jártam iskolákba, osztályokba, tucatjával, és arra lettem figyelmes az iskola vezetőkkel való tárgyalások folyamán, hogy míg a 80-as évek elején 1-2 sérült gyermek járt az osztályokba, ez azt jelentette, hogy mozgászavar, figyelemzavar, körülbelül ez volt a ez a két kategória volt élő. A 80-as évek közepére, tehát 85 tájékán, 3-4 év leforgása alatt a nehezen kezelhető gyermekek száma kitette az osztályoknak a 30%-át. 5 év leforgása alatt egy olyan tömeges méretű változás következett be, aminek a hatására 1986-ban fölemelték a beiskolázási korhatárt 6-ról 7 évre. Azóta 4 évvel ezelőtt került újra vissza 6 évre a beiskolázási korhatár. Ami mutatta, hogy a családoknak a szétbomlasztásának milyen hosszú távú transgenerációs következményei vannak. Kialakítottunk gyakorlatilag az elmúlt 50 évben egy olyan életformát, amelyik elvezet a mai civilizáció felszámolásához. Ezzel szembe kell nézni, és nem szabad ezt, hogy mondjam, különböző félelmek által titokban vagy kimondatlanul kezelni. Ez az út nem járható. Ezt egyre többen kezdjük látni. Tehát azt gondoljuk, hogy a kulcs itt az édesanyák szerep élethelyzetén van, és többet érdemelnek. Készítettünk mi is egy kutatást a KDNP frakció megbízásából tavaly, és megkérdeztük, mert ugye mi a megoldásnak a kulcsát, már a demográfiai szempontból a kulcsát a 35 fölötti generációkban látjuk, azért ebben a generációban, mert itt van olyan létszámú család, illetve édesanya, amelyik még képes lefékezni a népességnek a zuhanását. Bár ezt 3 éve hangsúlyozzuk, még 90 ezer volt a szülőképességi kor felső határán lévő édesanyáknak a száma 3 évvel ezelőtt. Ez a generáció már 41 éves, már gyakorlatilag kiment, de még mindig vannak magasabb létszámú korosztályok. Ahhoz, hogy a magyar kultúra megmaradjon, ahhoz évente, tehát a 10 milliós társadalom, ahhoz évente 150 ezer gyermeknek kellene születnie. 90 ezer vagy 80 ezer nő még képes, hát hogy mondjam, teljesíteni, vagy család. De a 35 év alatti korosztálynak a létszáma már 55 ezer. 55 ezer potenciális édesanya. 55 ezer nő már csak akkor lesz képes teljesíteni ezt a számot, hogyha átlagosan három gyermek van minden családban. Ez ma eléggé hát nehezen tűnik kivitelezhetőnek. Tehát megkérdeztük ezt a korosztályt, a 35-45 év közötti korosztályt, ez egy reprezentatív kutatás volt, 1.600.000-en tartoznak ebbe a csoportba. Megkérdeztük, hogy hogyan gondolkoznak a családról, a saját helyzetükről, és mire volna szükségük ahhoz, hogy vállaljanak még egy gyermeket, illetve milyen akadályok vannak ezzel szemben. Természetesen csak egy töredékét tudom itt bemutatni ennek a kutatásnak. A lényeges pontokra szeretnék rávilágítani, ami ennek a megoldási javaslatnak az alátámasztásához szükséges. Azt találtuk, hogy nem beszélhetünk nőkről, hogyha a magyar társadalomról beszélünk, és azt gondoljuk, hogy ez egy téves megközelítés, mert sokféle nő van. Különböző életformák vannak, különböző preferenciák vannak, és ha csak redukáljuk ezt egy csoport gondolkozására, akkor elkövetjük azt a hibát, hogy azt hisszük, hogy a mi saját nézetrendszerünkkel mások is osztoznak. És ez nem így van. Azt látjuk, hogy háromféle életformát szeretnek a nők, vagy választanak a jelenlegi társadalomban. Van egy olyan réteg, amelyik kizárólag a karriert tűzi célul, és szeretne ennek élni. Ez a populációnak a 3-7%-a. Itt vannak a magasan képzett vezető beosztásban lévő hölgyek. Egy szélesebb rétegnek az az elképzelése, hogy szeretné egyeztetni különböző életszakaszaiban a munkát és a családot. És van egy olyan réteg, akik szeretnének csak a családjuknak élni. Ugye a középső réteg az nagy nehézségek árán és áldozatok árán megteheti, viszont az, aki csak a családjának szeretne élni, és ez egy nagyon jelentős része ennek a populációnak, ez nem teheti meg, bele kényszerül a munka világába, mert nem tudja eltartani a családját. Tehát itt, amikor megoldáson gondolkozunk, akkor itt látszik egy lehetőség, ugye ez a 25%, tehát ez a 25%, ez egy tömeg, szeretném elmondani, hogy már ebben a generációban is körülbelül 400 ezer családot érint. Itt van a tartaléka az országnak még a következő 1-2 évben arra, hogy itt valóban elmozdulást tudjon felmutatni, ha megteremtjük azt az életpálya modellt, amire erre a rétegnek szüksége van. Látjuk azt, hogy tömeges igény van rá, csak helyzetbe kell hozni az édesanyákat, és fel kell szabadítani a többszörös munkateher alól. És természetesen itt nem arról van szó, hogy ez kötelező, hanem arról van szó, hogy ez egy lehetőség, amit szívesen választana egy meghatározott réteg. Tehát annak a programnak a célja, a hivatásos szülőknek a célja, az, hogy biztosítsuk a zavartalan körülményeket a családanya szerepekhez, illetve annak a rétegnek a számára, amelyik szeretné ezt vállalni. Ez a következő időszakban egyre inkább előtérbe fog kerülni, és azt látjuk, hogy az a program, amit kialakítottunk, az az egy rugalmas rendszer, tehát nem gondoljuk azt, hogy mindenkinek valamit kell csinálni, mert ez a populáció, ez a réteg is, amelyik még szeretne gyermeket vállalni ebben a generációban, ez ennek a korosztálynak a körülbelül 25%-a, ez is többféle. Tehát van, akinek nincs párkapcsolata sem. Ez egy nagyon vastag réteg, ez 30%-a ennek a populációnak. Van, akinek egy gyermeke, két gyermeke, illetve három gyermeke van. Mind a három más élethelyzetet jelent, és mind a három élethelyzetben más támogatás formára van szükség természetesen. Ezeket dolgoztuk ki részletesen ebben a programban, most nem tudom elmondani. Az, amit globálisan segítik a gyermekvállalást, ez a lakás és az anyagiak, a stabil párkapcsolat és a munkahelyi ügyek. Ez a munkahelyi ügy, ez azt jelenti praktikusan, hogy ahol három gyermek van, az előbb a Gyurko Katalinnak az adatai is ezt mutatják, hogy három gyerekkel már komoly nehézségeket okoz a család és a munkaügy összeegyeztetése, felette pedig meg már ez egyszerűen hát kétséges, hogy ezt meg lehet oldani, hogy egyáltalán meg lehet-e oldani. Néhány elemét elmondanám a Hiszük programnak, amit javasolunk. Azt gondoljuk, hogy és a család felől, illetve az államháztartás felől is vizsgáltuk, hogy szabadon lehet jelentkezni elvileg ebbe a programba. Ez nem jelenti azt, hogy azonnal mindenki a járandóságot is eléri, bekerülhet egy rendszerbe, egy képzési rendszerbe, és a képzési rendszert azért tartjuk fontosnak, mert itt generációk számára kimaradt a család életre nevelés, 50 éve ezt kivették a tantervekből, és nagyon sokan, ugye mutatja a válási arány, és még sok minden más, hogy sem a konfliktus kezelési képességet nem sajátították el, sem pedig a csecsemőgondozást, és még nagyon sok mindent. Vannak erre kezdeményezések, tehát hogy ezt szeretnénk egy ilyen rendszerbe illeszteni. Azt javasoljuk, itt két verzió van a programban, nem mindenben tudott a csoport megegyezni. Az egyik verzió az, hogy a harmadik gyermektől lehessen részt venni benne. Ennek ugye jó okai vannak, és a másik pedig, hogy már a második gyermektől is, ez hát más megfontolásoknak a függvénye. Azt gondoljuk, hogy újszülöttekre fontos ezt elindítani, tehát az ezen túl a program meghirdetését követően megszülető gyermekekre. Mert ez az, ami igazán az újszülöttekre kedvező hatása lenne. Nem mesélem, mert részletesen nincs erre idő. Az egész életpálya hosszú távon ki van dolgozva. Azt gondoljuk, hogy a törvényalkotó szempontjából is érdemes ezeket megvizsgálni. Mi álláshelyben gondolkozunk, amihez képzettség társul, mint minden álláshelyen. Egy bizonyos végzettség és bizonyos képzettség. Ezzel lehet az egészséges populáció hát, születését támogatni. És van egy másik fontos szempont, azt tapasztaltuk, ahogy a NOE is egy sajátos szegmenset vizsgált, azt tapasztaltuk, hogy a termékenység országosan jelentős eltéréseket mutat. 1,5-ről beszélünk átlagosan, Borsod megyében 1,8, Budapesten 1,1. És még néhány, és nem akarom felsorolni a megyéket, tehát hogyha egy népesedési programot megalkotunk, akkor javasolnám azt, hogy vegyük figyelembe a megyei szintű eltéréseket, és az átlag emelését lehet, hogy ott érdemes kezdeni, ahol a legalacsonyabb, és ott megteremteni a feltételeket. Ezzel számos problémát eleve elkerülünk. Rögtön befejezem, akkor most az intézményrendszerről nem beszélek, hanem még biztos sok mindenkit érdekel, hogy milyen jövedelmet gondolunk ennek a rétegnek. Azt gondoljuk, hogy ez egy társadalmi szektor, tehát itt a családoknak a 25%-áról beszélünk. Ez egy társadalmi szektornak a kialakításáról, megteremtéséről van szó, és a bruttó átlag jövedelem lehet egy referencia. Nagyon sokféle számítást végeztünk, ez tűnik a leginkább tarthatónak. Ez 3 év után csökken, és ez a belépési kritérium itt a második vagy a harmadik gyermek, és minden egyes gyermekkel plusz 10%-kal emelkedne ez a jövedelem, és volt egy nagyon fontos szempont, amit itt szeretnék még elmondani, hogy ugye van egy olyan típusú igény, hogy valaki mondjuk itt igénybe venni, vagy kihasználni ezt a lehetőséget, és Londonban élne ezzel egy kellemes környezetben. Ezt mi szeretnénk hát eleve ezt, hogy mondjam, kezelni ezt a lehetséges helyzetet, és azt gondoljuk, hogy egy gyermekkártyával kellene ezt működtetni, vagy legalábbis a jövedelemnek egy jelentős részét, ami a helyi ipar fejlesztésére azonnal és ugrásszerű hatással volna, és ez egy ilyen fogyasztás generáló rendszert eredményezne, mint az Erzsébet kártya hasonlóképpen. Ki az, aki ezt igénybe venné, és ezek az utolsó gondolatok? Azt látjuk a felmérésből, hogy a házasoknak a 27%-a venné igénybe, illetve a kapcsolatban lévőknek nagyjából a harmada. És van még egy fontos szempont, hogy milyen foglalkoztatottsági viszonyban vannak azok, akik szívesen részt vennének a programban. Azt látjuk, hogy részmunkaidőben dolgozók, a mai is a főállású anyában csak ilyen minimális összegért otthon lévők, illetve a gyesen. Tehát gyakorlatilag ez egy meghatározott réteg, amelyik ezt igényelné, és nem azok, tehát a vállalkozók, illetve a mai is teljes állásban foglalkozottak között kevesebben vennék ezt igénybe. De nekünk nem az az érdekes, hogy ki nem akarja, hanem az érdekes, hogy ki akarja, ki szeretné, és nekik lehetne megteremteni itt a lehetőséget. És azt gondoljuk, hogy ha évezredeken keresztül működött ez a rendszer, akkor lehet, hogy ez az, ami a jövő biztosítéka válhat. És azt gondoljuk, hogy ha többet érdemelnek az édesanyák, akkor ugye meg kell teremtsük az életfeltételeit a családoknak. Egy szilárd hátteret, biztonságot nyújtani, és egy olyan képzési rendszert hozzá, amivel az életük vezetését megkönnyítjük. Köszönöm szépen, és ez egy újfajta trendet jelenthet a társadalom építésében. Köszönöm a figyelmet!
Dr. Benda József szocializációkutató, társadalompedagógus előadását hallották a főállású anyaságról.